Köszöntök szeretettel én is mindenkit a mai alkalommal. A második előadásnak a címe az emberi fejlődés utolsó szakasza, beavatások és az okkult hierarchia. Hát ez is egy érdekes téma. A vázlatot itt elmondanám az elején, hogy miről is lesz szó. Egy pár mondatos bevezető után kicsit a tökéletes emberről beszélnék, aki egy szem az evolúció láncolatában. Hogyan illeszkedik be ebbe az evolúciós láncba a tökéletes ember. Aztán a mesterekről, akik tények és eszményképek is lehetnek. Kit nevezünk mesternek? Ez a következő téma. Mi az, hogy beavatás? Aztán szó lesz a tanítványságról, az ösvényről, az ösvény megtalálásáról, az arra való felkészülésről, a próbatanítványságról, aztán az okkult hierarchiáról. A beavatások közül néhány mondatot mondanék majd az 1-estől az 5-ös beavatásig, tehát a mesteri szintig tartó beavatásról, és az ezután következő 7 ösvényről, ami még jöhet a mesteri szint után. Hát, hogyha meg szeretnénk határozni, hogy mi a különbség az átlagember és az adeptus között, hát hirtelen ennyibe így első nekifutás, az nagyon nehéz lenne. Ilyen közmondások jutottak eszembe, hogy azért az átlagember az annyira van, mint Makó Jeruzsálemtől. Vagy. Tehát nagyon, nagyon nehéz megmondani. Kifejezni azt, hogy mekkora a különbség átlagember és adeptus között. A jó hír viszont az, hogy az átlagemberben már most is ott van az adeptusnak a csírája. Tehát minden átlagemberben ott van az adeptus csírája. Minden emberben működik egy rejtett kovász. Erről beszélt a János az előző előadásban, vagy említette ezt a rejtett kovászt. Egy picit emberibb módon fogalmazom meg azt, hogy mi az, hogy monád. Mert ez a monád szüntelenül ott munkálkodik az emberben. Az egyik emberben kevésbé, a másik emberben sokkal jobban. Ez az ő fejlettségétől függ. A monádnak ez a tüzes ereje nagyon lassan, de folyamatosan és állandóan hat a halhatatlan énre és az emberek fejlődésére. Egyrészt ugye alulról stimulálódik az ember az elme működése segítségével, másrészt fölülről a monád tüzes ereje által. Ez az a bizonyos rejtett kovász, amiről beszéltem, és ez állandóan itt működik bennünk. Az egyes emberi életek tapasztalatai vagy késleltetik, vagy éppen stimulálják az embert, hogy ez a belső tűz, ez a tüzes erő hogyan működjön, hogyan működik az emberben. Tulajdonképpen a monádi sugarak, ez a bizonyos szellemi erő, intelligenciával átitatott elektromos tűzáramoknak lehetne nevezni ezt az erőt. Ez alkotja azt a kovászoló erőt, ami a spirituális élesztő az emberben. És ez hajt bennünket arra, hogy állandóan tökéletesítsük önmagunkat. Tehát ezt azt hiszem az első bevezető gondolatként mindenki megjegyzi, hogy ez a spirituális élesztő bennünk, ami állandóan hat. Adeptusokról vagy mesterekről hallottunk, többnyire hallottunk, olvastunk esetleg könyveket is, majd fogok is utalni néhány könyvre. Léteznek adeptusok. Egykor ők is emberek voltak, de aztán elértek a csúcsra, és kiléptek az emberi fejlődésből. A nagymamám még, amikor beszélt nekem ilyen dolgokról, akkor mindig úgy emlegette, hogy van egy széles út, amin a tömegek járnak, és van egy keskeny, egy meredek ösvény, ott pedig azok a törekvők járnak, akik az útjukat fel akarják gyorsítani, a fejlődés egy jóval gyorsabb irányát vagy módját választják. Egy hatalmas erőfeszítés szükséges ahhoz, a törekvőnek minden lelki erejét össze kell szedni, hogy ez utóbbin a keskeny és meredek ösvényen menjen, az átlagember pedig lépeget szépen a széles úton, de az is ugyanabb felé halad, csak jóval lassabban. Őszinteség, hatalmas akarat és teljes odaadás kell ahhoz, hiszen az elérendő magasságok nagyon hatalmasak. Ne felejtsük el, hogy a téma ugye az emberi fejlődésen túl, ezek azok a bizonyos elérendő magasságok. Egy idézetet hoztam itt, hogy ha a földi élet még mindig annyira vonzó a számotokra, hogy a világhoz láncol benneteket, ha igen, akkor még nem jött el a ti időtök. Ha a körülöttetek már minden elvesztette a varázsát, a földi élet porhintésnek tűnik, a világi hatalom hiába valóságnak látszik, akkor jött el a ti időtök, keressétek azt, ami egyedül maradandó és valóságos, elhatározásotok pedig legyen mély és őszinte, ne csak felületes. Tehát itt a széles út és a keskeny ösvényről van szó. Nézzük akkor a tökéletes embert, mint szemet az evolúció láncolatában. Hát, nézzünk szét környezetünkben, meg majd lesz egy következő ábra is, hogy milyen az emberiség állapota napjainkban. Ha magunkba nézünk, akkor azt látjuk, hogy állandó harc folyik a felsőbb és az alsóbb természetünk között. És így van ez a többi emberrel is. A tökéletes ember viszont egy olyan öntudat, aki szakadatlanul képes öt nagy szférában vagy síkon működni. Fizikai, asztrális, mentális és a felsőbb mennyei világokban. A nagy vallások, ugye ezeket jobbára ismerjük, megnevezik a tökéletes embereket, mint Mitra, Osiris, Krishna, vagy Buddha, vagy Krisztus. Ők jellemzik, őket nevezzük tökéletessé vált embereknek, ők jelképezik a tökéletessé vált embert a számunkra. Ők a legnemesebb, legtökéletesebb eszmények. Minden vallás tanítja ezt az utat. A kereszténységben Krisztus neve a tökéletes ember, úgy is szokták ugye őt nevezni, hogy a felkent, ő inkább egy állapotot jelent, egy nagyon magas, tökéletes állapotot. Ugye van egy ilyen kis versike, biztos hallottátok, hogy míg Krisztus meg nem születik benned, addig el vagy veszve. Vagy a buddhistáknál pedig azt a mondatot, ugye hallottátok, hogy tekints magadba, Buddha vagy. Benned van a buddhaságnak a csírája. Tehát a régi szent iratokban is megtalálhatók már mindezek a gondolatok. A jó hír az, hogy az evolúció során, az emberi fejlődés és kibontakozás hosszú folyamatában az emberek elérik majd ezt a legmagasabb szintű állapotot. Amik mi most vagyunk, azok ők voltak egykor, amik most ők, azokká leszünk majd egyszer mi. És itt ez a bizonyos fejlődési út, amire utaltam, ha megnézzük, itt bal oldalt látjuk ezt az U betű formát. Itt van ugye a szellemnek a leereszkedése az anyag felé, itt van az emberré válás és az egyéniesülés pillanata, amiről az előző előadásban szó volt. Ezt az utat az eltávolodás útjának nevezik, ahol egyre inkább a vágyak, a szerzés, az ambíciók, azok, amik irányítják az embert. És aztán jön egy fordulat, itt valahol, amikor ezek kezdenek csökkenni, és más irányok felé vesszük az irányt. A személyiségünk egyre inkább eszközzé válik, elindulunk az ezotéria felé. Egyre inkább adunk, és nem azt várjuk, hogy valaki más adjon, önfeláldozó életet élünk, egyre inkább eszmények vezetnek, a tudást keressük, a bölcsességet, és ez már a visszatérés útja, és erről az útról fogok én most beszélni. Itt láthatjuk a fokozatokat aztán, hogy próbatanítványság, tanítványság, beavatások és az ember fölötti ember. És ezen a másik ábrán azt látjuk, hogy az emberiségünk valódi helyzete és állapota ma, ez tömegileg, és tessék beleérteni mindenkit, minden kontinensen, minden embert, körülbelül ez. Tehát látjuk, hogy az eltávolodás útján, az anyagba fordulás útján, a szerzés útján, ugye most mit látunk magunk körül szinte, hogy minél több anyagi vagyont összegyűjteni, szerezni, stb. Ezen az úton, és néhányan emelgetik a fejüket, és jutottak túl már ezen a fordulaton, illetőleg nagyon-nagyon néhányan, akik itt a visszatérés útjának már magasabb fokozataim vannak, illetőleg túlléptek azon, és kiléptek az emberi fejlődésből. Ilyen felsőbbrendű eszményképeket ugye Indiában például Mahatmáknak nevezik. A Mahat az nagyot jelent, vagy Maha az nagyot jelent. Emlékezzünk rá például Gandhit is, ugye egy kiemelkedő nagy ember volt, Mahatma Gandhinak neveztek, egy nagy szellemnek, vagy emelkedett szellemnek. És még a Gandhinál nagyobb szellemeket, elsősorban spirituális vallási vezetőknek, vezetőket nevezik Mahatmáknak keleten. Bármilyen hitben megvan ez a tény, hogy léteznek mesterek. Vannak olyan emberek, akik éltek és tanítottak korábban is, olyan emberek, akik előttünk jártak, és emberek millióit vezették. Történelmileg ugye tudjuk, hogy rendelkezésünkre állnak most is azok a szent könyvek, itt a Védáktól kezdve bármelyik régi szent könyvre gondolok, amelyek ugyanazt a tanítást tartalmazták az isteni élet egységéről. És akik ezt közvetítették, ezek voltak azok a nagy szellemek, a mahatmák, akiket felsőbbrendű eszményképnek is tekinthetünk. Elérhetők-e vajon, és megismerhetők-e a mesterek ma? Most is élnek-e a mesterek? Ugye ez gyakorta felmerülő kérdés. És most csak egy példát hoznék itt, Blavatskyné titkos tanítása. Hogyha a kezetekben volt már ez a könyv, és elkezdtétek olvasni, vagy olvastátok, akkor rájöhettetek, hogy ez valamilyen elképesztő munka, amit hogyha évtizedekig szeretnénk könyvtárakba járni, és összehozni, és összeszerkeszteni különböző vallásoknak az elképzeléseit, a tudományoknak az ismereteit, összevetni, összehasonlítani, annak a szintézisét megalkotni, illetőleg egy kozmogóniát és egy antropogenézist megírni, hát az igencsak nem valószínű, hogy mondjuk mi meg tudtuk volna tenni. Blavatskyné többször mondta, kijelentette, hogy ez a könyv nem tőle származik, azokra utalt ezzel, azokra a mesterekre, azokra a magas szintű emberekre, magas emberi fejlődésen túljutott, kilépett emberekre, akik őt tanították. Az emberek hajlamosak arra, hogy azt mondják, hogy első kézből akarunk bizonyítékot arra, hogy vannak mesterek, hogy léteznek mesterek. Hát erre az a felelet, hogy igen, erről meg lehet győződni, de érte kell menni, nekünk kell megtenni az utat, és dolgozni kell érte, és az előadásomból majd ki fog derülni, hogy hogyan. Na most még azt hozzátenném, hogy reinkarnáció nélkül ezt az egészet szinte lehetetlen elképzelni. Mert hogy egy ember élet alatt megtenni ezt a hatalmas utat, Na majd hallgassátok meg az előadást, és utána lehet ezen vitatkozni, mert vannak irányzatok, akik azt mondják, hogy egy ember élet alatt is ki. Hát igen, aki már ott van a végén, az ki tud egy ember élet alatt lépni. De egy ember élet alatt ezt a hatalmas fejlődési utat lehetetlen bejárni, ehhez több ember élet, jóval több ember élet kell. Tehát még egyszer, mesterek vannak, ezt egyesek tényként kezelik, mások pedig ideálként. Ezt a kis versikét azért tettem ide, hogy könnyű megjegyezni, három kapu visz be a templomba, vagy a mesterek felé, vagy erre az útra, az ösvényre, tudás, munka, imádság kapuja, és ha valaki künnál várakozva, bármelyiken bejut, ha akarja. Itt nagyon fontos ez az utolsó mondat is, hogy bármelyik úton, bármelyik irányba be lehet jutni, ha akarja, ha megfelelő akaraterővel indul el, és megy végig egy úton. Majd erről még fogok beszélni. Kit nevezünk tehát mestereknek? Mester az, aki befejezte az emberi evolúcióját. Nincs a mestereknek már semmi több tanulnivalójuk itt a mi naprendszerünkben. Megtanultak minden leckét. Na most itt gondolj vissza az első, vagy gondoljatok vissza az első szlájdra, amikor mondtam, hogy olyan távol vagyunk a mesterektől, mint Makó Jeruzsálemtől. Hát mi még nem tanultunk meg minden leckét, bármennyire útonjárók is vagyunk. És a naprendszerben mindent tudnak, semmi több tanulnivalójuk nincs. Elérték a keresztény szóhasználattal az üdvözülést, vagy ahogy a buddhizmus mondja, a megszabadulást. És egy hosszú fejlődési, evolúciós folyamat csúcsán állnak, ezt az előző U-betűs ábrával próbáltam bemutatni, hogy ez egy nagyon hosszú fejlődési, evolúciós folyamat csúcsa, ahol megvalósították a legmagasabb értelmi, erkölcsi, szellemi fejlődés eredményét, és tökéletesekké váltak. Nem létezik számukra már se születés, se halál. Vagy testben vannak, vagy nem veszik fel többet a testet, és a lét magasabb síkjain tartózkodnak. Mesternek tanítványai vannak, vagy lehetnek. Segítenek a kevésbé fejletteknek a meredek úton járni, hogy ők is az emberiség hasznára lehessenek. Na nézzünk akkor egy következő fogalmat, hogy mi is az, hogy beavatás. A beavatás a tudás megszerzését jelenti. Régen szakrális jelentése volt, hogyha régi iratokat vagy filmeket látunk, ott általában gondoljunk az egyiptomi vagy a görög beavatásokból, de inkább az egyiptomi beavatásokból láttunk sokat, hogy a piramisokban hogyan történtek ezek a beavatások. Mindenképpen szakrális dolog volt ez a beavatásnak, a tudásnak a megszerzése. A beavatás mindig egy rejtett tudást feltételez, de valójában ez a tudás senki elől nincsen elrejtve, viszont a megszerzése mégsem automatikus, hanem, mint ahogy mondtam az elején, tenni kell érte. Nekünk, magunknak kell tenni érte. Beavatásnak szokták hívni azt a dolgot is, amikor fizikai testben jelenleg itt élő emberek egymásnak adunk, egy magasabb szinten álló ember ad egy tudásban kevésbé magas szinten álló valakinek egy beavatást, például gyógyító tevékenységre. Itt is egy bizonyos hatalmat nyerünk, van itt is tudás átadás, de az itt a kérdés, hogy a befogadó kész-e a befogadásra, ennek a tudásnak a befogadására, és később utána az alkalmazására. Nem valami káosz teremtődik-e esetleg benne. Az igazi beavatások, azok a szellemi világok beavatásai, ezt nevezzük mi teozófusok igazi beavatásoknak. A beavatás olyan tudásnak a megszerzése, ami egyben a tudatnak a kiterjesztését és kitágulását jelenti. És itt van a nagyon fontos célja, hogy az a célja a beavatásnak, hogy a fizikai testben élő ember finomabb szellemi rezgések elviselésére legyen képes, és a finomabb szellemi világok törvényei szerint legyen képes élni a későbbiekben. Tehát ez itt nagyon fontos, hogy a beavatásnak ez a célja, finomabb rezgéseket elviselni, és a finomabb szellemi világok törvényei szerint élni. Hát ezeket a beavatásokat mindenkor csak szellemi erők adhatják meg, és mindig a legmagasabb szellemi szintről kapunk engedélyt, majd későbbiekben szó lesz róla, hogy honnan. Ezt a folyamatot nem szabad siettetni, mert bizony komoly károkat okozhat. Ez egyrészt a beavatást kapóra is komoly károkkal járhat, betegségek, problémák, pszichés vagy elmebeli problémák, pszichiátriai problémák, illetőleg a beavatást adó mester, hogyha a tanítványa méltatlanná válik a kapott tudásra, akkor a vétke a beavatóra száll. És bizony akkor a mesternek kell viselnie ennek a következményeit. A beavatás ugye leginkább nem itt a földi szférában történik, meglátjuk, hogy hogyan és hol. És az egyes beavatási szinteket, a beavatás egyes mozzanatait Krisztus életének egyes mozzanataival szimbolizálhatjuk, majd itt a későbbiekben szó lesz erről, hogy mi kell. A beavatás tehát még egyszer mindig nagyobb felelősséget jelent önmaga és az emberiség iránt is a beavatottnak. Na most nézzük akkor a tanítványságnak a fokozatait. Hát mondjuk itt vagyunk mi, az eszmék emberei körülbelül. Tehát vezetnek bennünket különféle eszmék. Jótékonyság, béke, nem tudom én. Tehát egy csomó pozitív eszmét föl lehetne itt sorolni, tehát itt vannak az eszmék emberei. Aztán majd meglátjuk, hogy mit jelent az, hogy próbatanítvány valaki, tehát ez egy fokozat már, itt még nincs beavatása, de már kicsit próba alatt van. Aztán itt van az elfogadott tanítvány, aztán jóval magasabb szinten már a mestergyermeke és a beavatott. Tehát ezt a fokozatiságot nézzük, és akkor erről szól a következő néhány szlájd. Éppen mikor jöttünk ide felé, említettem Jánosnak, hogy volt egy ismerősünk, már 15 évvel ezelőtt egy kis hölgy, aki mondta, hogy hú, de jó lenne, ha már az ösvényen lehetnék, és ha már megtalálnám a mestert. Na most ezt a mondatot nézzük csak meg, ha a tanítvány készen áll, a mester megjelenik. Itt most különböző szintekről beszélhetünk természetesen. A lényeg az, hogy a tanítványnak készen kell állnia, nyitottan kell készen állnia a tudásra, vagy a beavatásra, vagy a tudatszint emelkedésre. A mesterek, vagy más néven adeptusok nagyon nagy számú egóval hát mondjam így foglalkoznak, vagy eleinte inkább kiterjesztik a tudatukat, nagyon nagyszámú egóra terjesztik ki a tudatukat, mondjuk egy egész népre, vagy egy egész földrészre terjesztik ki a tudatukat, annyi ember, amennyi ott van, abban a népcsoportban, vagy abban a földrészen. Ugye látjuk is, ki is emeltem, hogy nemzetek és karmikusan összetartozó csoportok tartoznak egy-egy mester, hát hogy mondjam, szárnyai alá. És az egész emberi faj egy nagyon-nagyon-nagyon magas szinten álló mesternek, a világ urának az irányítása alá áll. Majd lesz egy ábra erről is, hogy egy kicsit jobban el tudjuk képzelni. És aztán van ilyen, hogy spirituális ébredés, ami ugye elindít bennünket ezen az úton. Eleinte ugye csak keresünk, a mesterek valahol ráfigyelnek a keresőkre, a spirituálisan ébredőkre. aztán amikor ez a folyamat töretlenül folytatódik, akkor álmában, általában álmában, tehát asztrális szinten jelenik meg a mester a tanítvány vagy a tanítvány jelölt számára, de ez már egy új inkarnációban, tehát ez nem ugyanabban az inkarnációban történik. És aztán meglátjuk, hogy nyitott vagy zárt az ajtó tovább. Ha nyitott az ajtó, akkor ő lépd el tovább, amennyiben zárt, akkor még meg kell bizonyos dolgokat neki szereznie, ahhoz, hogy tovább mehessen. Na, hogyan megy a felkészülés erre az útra, a beavatás útjára? Mindenképpen, még azt elfelejtettem az előző szlájdnál mondani, hogy az emberek tömegei, ugye egy-egy mesternek a védő szárnyai alatt vannak, vagy a figyelme alatt vannak, viszont amikor elkezdődik egy spirituális úton való elindulás vagy járás, akkor azt mondják, hogy az észrevétlenségből az emberek, akik elindultak, kilépnek, és úgy elkezdenek világítani, mint most ide tettem egy világító toronynak a fénye, tehát a nagy sötétségben az a kis lángocska, amit meggyújtanak, az a kis gyertya, vagy mécses, amit meggyújtanak, a nagy sötétségben látszódni kezd. És ha csak a legcsekélyebb jele mutatkozik, mindjárt elmondom, hogy miknek, a kifejlődésének, vagy az arra való törekvésnek, akkor ez élesen szembeötlik a mesterek számára, mint a világító toronynak a fénye. Mik ezek, amik a felkészüléshez vezetnek, ami a felkészülés útján vezet? Hát mindenképpen a tisztaság. A gondolatok tisztasága, a szándékok, a cselekedetek, a test és a környezet tisztasága. Az elmúlt alkalommal szó volt a gondolat ellenőrzésről, hogy az mit jelent. Tehát a gondolat ellenőrzés, a gondolatok feletti uralkodás, az őszintesség. Most ezt nagyon könnyű így felsorolni, de a Mester lábainál című kis füzetecskét valamelyik alkalommal megkaptátok, és abban nagyon-nagyon részletesen le vannak írva ezek a felkészüléshez szükséges, az ösvényen való elinduláshoz, ez az elindulás, szükséges tulajdonságok, amik ahhoz kellenek, hogy mondjuk az első nagy beavatásban részesüljön valaki. Az önkéntes vállalás, hogy törekedjünk erre az útra. Az együttérzés mindennel és mindenkivel, ennek a kifejlesztése, hogy az ásványokkal, a növényekkel, az állatokkal, a többi emberrel egynek érezzük magunkat. Ez persze természetesen az egész úton végig kísér majd bennünket, de ennek itt el kell indulni, hogy együtt érezzek mindennel. Egy bizonyos fokú tisztelet, hogy mindent a maga helyén és a maga módján tisztelettel tudjunk kezelni. Önfegyelem és önmérséklet. Itt azért tettem ide ezt a kutyás ábrát, hogy az embernél ugyanígy van, hogy ahogy itt a kutya, rendőrkutya sorfal előtt végig sétál ez a macsek, és őnekik nem szabad elindulni, mert egy akkora önfegyelmet kell kifejleszteni magukban, hogy ne induljanak el. Na most az embernél is ugyanígy van, hogy egy hatalmas önfegyelmet kell kifejlesztenie, hogy mondjuk a macskával jelképezett vágyak mondjuk ne húzzák el hip-hop. És hát itt a legfontosabb, hogy önzetlenség, önátadás, önmagáról való megfeledkezés, és ahogy kiemeltem, lényeges az őszinte és tiszta törekvés. Na most jön akkor a következő lépcső, hogy mi is az a próba tanítványság. Amikor már ezek a tulajdonságok, amiket felsoroltam, úgy nagyjából kezdenek kifejlődni bennünk, akkor már lehetünk próba tanítványok. Ennek lényege az, hogy bebizonyítsuk azt, hogy rendelkezünk ezekkel a felsorolt tulajdonságokkal. Nehogy azt gondoljuk, hogy itt valami nagyon-nagyon extra dolgokról van szó, hanem arról van szó, hogy a próbatételek a mindennapi életből jönnek. És ott kell helytállni, a mindennapi életben. Méghozzá mester segítsége nélkül, tehát teljes mértékben önállóan. Egyedül kell megtalálnunk az elvégzendő munkát, és azt a megtalált elvégzendő munkát a legjobb képességeink szerint elvégezni. Ugye milyen teljesen egyszerűnek tűnik, de hát azért gondolkodjunk el rajta. Azt a munkát, amit megtaláltunk, azt teljesen önzetlenül kell elvégezni. És amíg próbatanítvány valaki, addig még bizony sok tévedése el van nézve, de akkor, amikor már elfogadott tanítvány lesz, akkor egy kicsit már szigorúbbak a követelmények. Na most megyünk még tovább. Hogy itt még mindig az első szintű beavatásról van szó, hogy annak a követelményei mik. Megint mesterlábainál ezt foglalja magába. Megkülönböztető képesség. Ugye helyes és helytelen megkülönböztetése. Aztán vágytalanság. Hát ezt ugye rögtön nem is tudjuk megvalósítani, ez egy folyamat, tehát úgy képzeljük el, hogy az egész egy folyamat. Ezen el kell indulni ezen az ösvényen, és ez folyamatosan ezen dolgozni. A világi dolgok iránti közömbösségnek a kifejlesztése. Az anyagi javak gyűjtéséről való, úgymond, lemondás. Aztán jó magaviselet, önuralom a gondolkodásban, cselekvésben, tolerancia embertársaink iránt. De ugyanakkor vidámság, céltudatosság és a bizalom kifejlesztése magunkban és embertársainkkal való viszonyunkban is. Szeretet, szilárdság és egyensúly megteremtése. Tehát ezek az első nagy beavatásnak a feltételei. Most még egyszer kirészleteztem, mert olyan szép, hogy az ösvényre lépéshez ezek a kvalifikációk szükségesek. Tehát még egyszer megkülönböztető képesség, helyes és helytelen között különbséget tenni, vágytalanság, ahol az önző vágyaktól legalábbis megszabadulunk, legyen annak tárgya még a legmagasztosabb cél is. Ezen érdemes elgondolkodni. Helyes magaviselet, tehát önuralom a gondolkodásban, cselekvésben, tolerancia, vidámság, céltudatosság, bizalom, és szeretet, ami valójában nem más, mint egy az Istennel való egyesülésre irányuló akarat. Ez csak ismétlése volt az előző szlájdnak, de nem árt, hogyha ismétlünk dolgokat. Az ösvény első állomása a csend csarnoka. És akkor most hoznám ezt a könyvet, amit kaptatok, Blavatskynénak a csend hangját. Ezt én esti olvasmányként minden estére ajánlom mindenkinek, nem az egészet végigolvasni, Isten mentsen, hanem egy-egy bekezdést belőle elolvasni, és azon gondolkodni. A Blavatskyné ugye azt mondja, hogy olvas 10 percet, és gondolkodjál rajta, nem tudom én, fél órát vagy egy órát. Olvas el egy bekezdést, és gondolkodjál rajta, hogy miről is van szó. És hogyha nem érted azonnal, ne dobd el, van a Teozófiai Társulatnak a honlapján egy könyv, ami a magyarázatokat is tartalmazza, azt is ajánlom, hogyha valakit érdekel, és ezzel foglalkozik. Na lényeg az, hogy a csend csarnoka ez egy jelképes dolog. A csend tulajdonképpen egy belső egyensúlyi állapotot jelent, a befelé figyelésről van szó, hiszen a monád, az a bizonyos isteni szikra, ami nekünk a kovászt adja, az csak teljes csend esetén tud leszállni. És a csend közepette a törekvő meghallja a hangot, elméjét ki kell üríteni az előítéletektől, szívét kiüríteni a vágyaktól, a személyes ambícióktól, az önzéstől, és az önzetlenség váljon a legbelsőbb tulajdonságá, és ekkor fogja meglátni a belső fényt, és ekkor fogja meghallani a legbelsőbb hangot. Tehát itt most figyeljünk arra, hogy mindig a belsőről van szó. Tehát a csend csarnoka az elmélyedés, befelé fordulás, csendet teremtés és bizonyos dolgoktól való megszabadulás. Nagyon fontos az akaraterőnek a kiemelése, hiszen az akarat, tulajdonképpen az akaraterő, ez nem más, mint az univerzumnak az alapító ereje, de ez az erő ott van az emberben, és ez hajtja, az akaraterő hajtja az erkölcsi felemelkedés és a tökéletesedés felé, és ez az evolúciónak a lényege. Magyarán az ember lényege az akaraterő. És amikor a törekvő ember elkezd kutatni önmagában, akkor ezt az akaraterőt fogja keresni, fogja megtalálni, és ezt az akaraterőt kell uralnia. Ugyanis, amikor nő az akaraterő az emberben, az anyag egyre inkább elveszíti a hatalmát fölötte. És egyre inkább már oda tudja magát adni a nagy egésznek, és ez az okkult életnek a lényege és célja. Hát, vannak ám aztán akadályok is, majd az akadályokról kicsit később beszélek. Nézzük meg akkor, hogy ez a beavatások rendszere hogyan is néz ki, illetőleg a nagy fehér testvériségnek a felépítése itt látható ezen az ábrán. Itt látjuk, hogy beavatások, itt vannak a számok, hogy egyes, kettes, és fölfelé sok-sok-sok nagy beavatás van, és itt amiről beszéltem, ez ugye arról szólt, hogy az első beavatáshoz mit kell elérnünk. Ugye felfogjuk akkor a súlyát annak, hogy hol vagyunk még. Hát évmilliók vannak még előttünk a fejlődésbe. Fölgyorsíthatjuk az utunkat, de az kőkemény. Ha kérjük, hogy felgyorsuljon az utunk, meg is kapjuk egyébként. Nagyon sok nehézséget és egyebet. De lehet, van, aki ezt bevállalja. Na most itt vannak ezek a sugarak, egyébként, amit a János már említett az előző előadásában. A sugaraknál, hogy egy picit közelebb hozzam, ugye az első sugár az az akaratnak a sugara, a második sugár a szeretetbölcsességnek a sugara, a harmadik sugár pedig a tevékenységnek a sugara, és ez a bizonyos harmadik sugár, a Szentlélek, a tevékenység, a harmadik sugárnak még van több, a negyedik, ötödik, hatodik és a hetedik sugár is a, hát, hogy mondjam, része, vagy oda tartozik az is a harmadik aspektusba, de egy kicsit más, különbözik a másiktól. Na most, különböző sugarakon történnek, tehát az emberek különböző sugarúak, a beavatások, az ötödik beavatás a mesteri szintű, tehát ha az ötödik beavatást megkapta valaki, akkor utána mesterré válik, és utána vannak a magasabb beavatások, ezekre egy picit majd egy-egy mondatot fogok beszélni kicsit később, ugye, hogy ki is az a Manu, ki az a világtanító, és ki az a Mahacsohán. Buddháról már sokszor hallottunk, és itt van a világura, aki a beavatást adja. Tehát mindjárt fogok róla beszélni, tehát ő egyedül az, aki a beavatást adja. Ezeket a nagy beavatásokat. Néhány képet mutatnék itt a különféle általunk ismert, már úgymond ismert, hogy valakik lerajzolták az ő képüket, tehát ez egy ilyen, nem tudom én, hányadszori tükröztetés. Az első sugárúra Mória mester, a másodiké Kutumi mester, harmadiké Velencei mester, negyedik sugáré. Szerapisz mester, egyébként ideírtam alá a sugarakat, tehát az első sugár ugye az erő és az akarat sugara, a második sugár a bölcsesség sugara, a harmadik sugár az alkalmazkodó készségé, a negyedik a harmónia sugara, Szerapisz mesterrel, az ötödik Hilárion mester vezetésével a tudományoknak a sugara, a hatodik sugár az áhítat sugara Jézus mester, és a hetedik sugár pedig a szertartásos mágia, a szertartásosok sugara Rákóczi mesterrel, itt mondjuk pont Saint-Germain képében, de azért nem tettem Rákóczit, mert ugye a Rákóczi kép talán kicsit megtévesztő lenne, de én most erről nem beszélek, majd lehet esetleg egyszer máskor. Nézzük akkor a beavatásokat. Bizonyára olvastatok olyan könyveket, amik olvasmányos módon írják le legalábbis az első beavatást. Hajcs Erzsébetnek a Beavatás című könyvét említem. Vagy Szepes Máriának a Vörös Oroszlányát biztos sokan olvasták, vagy többen olvasták. Ezeket ajánlom olvasni azoknak, akik nem olvasták és érdeklődnek a téma iránt, mert nagyon jó könyvek is, tehát olvasmányosak is, ezt érdemes megszerezni. Az első beavatást a keresztény terminológiával, illetve a keresztény szimbológia szerint, illetve Jézus születésének és a karácsonyi ünnepkörnek megnevezésével szoktuk megjelölni. Itt van, amikor megszületik, tehát az újszülötti állapot, amikor megszületik valaki már, megkapja az első beavatást. Ő az újjászületett. Hogyan történik az első beavatás? Ha már elég fejlett a tanítvány, akkor a mester bemutatja őt bolygónk összegyűlt adeptusainak, beavatottjainak, akikkel ő valamilyen karmikus kapcsolatban van már. Két mester szokta bemutatni. A tanítvány és a sugara, mert ugye mindegyikünk valamilyen sugáron fejlődik, itt ülő emberekről is szó van, tehát mindegyikünk különböző sugáron fejlődik a hét sugár közül. A tanítvány sugara a jövőbeli sorsával, feladatával szoros kapcsolatban van. Az első beavatás mindig mélyalvásban történik, amikor a fizikai test tehát mélyalvásban van, asztrálsíkon. Biztos láttatok, vagy olvastatok akkor ilyen könyveket. Egyiptomi piramisban beavatás történik, bevezetik a sötét helyiségbe, ahol ott lefekszik, befektetik egy koporsóba, stb. És ott elalszik, és ott kapja meg az első beavatást. Tehát erről van szó itt tulajdonképpen. Mélyalvásban történik. A mester és a beavató. Ugye itt mondtam, hogy a beavató az a legmagasabb szintű, a világ ura. A természethez fordul a döntése megerősítése céljából, és a mester invokációjára a monád tüzes ereje, az isteni szikra tüzes ereje, amiről ugye János is beszélt a monádról, leárad, és egy utat nyit a tanítvány elméjében és a tanítvány lényében. És a világ ura, tehát az egy beavató, aki a legmagasabb lény a Földön, ő hívja le ezt a szoláris koncentrált tüzet a hatalom szavával, és ő lobbantja lángra a belső ént. Ez az első beavatás. Ez egy szent ritus, tehát ahogy leírták a könyvekben is, ez egy szent ritus. És ahogy említettem, a beavatott az újszülött. Mi a következmény? Felébred az intuíció, azt érzi, hogy egy vagyok mindennel, ezt a tudatot, állapotot érzékeli, hogy mindent ismer belülről, ami a tudata körébe kerül, teljességgel megvizsgálható a számára. A helyzet viszont az, hogy amikor ezt az egységet megtapasztalja, és visszakerül a mindennapi életbe, akkor ő nincs azért teljesen ennek a birtokában, hanem az emlékezetében marad fenn ennek az élménye, az első beavatásnak az élménye, a tapasztalat emléke fogja segíteni a további útján. És bármilyen viharos is az élete, mert ugye előfordulhatnak viharok egy-egy beavatás után bőven, önmaga egy részét mindig a tudat magasabb birodalmaiban képes tartani. És ez a megkapott atmikus tűz, ez állandóan hajtja őt, és egy szüntelen nyomást fejt ki föntről, ahogy mondtam, és nem hagyja őt nyugodni. Ebben a fázisban előfordulhat, amikor megkapta valaki az első beavatást, hogy elkezd önzővé válni, mert ő mindent tud. Öntelt lesz, büszke lesz. És akkor szokták mondani, hogy óvakodj a büszkeségtől. Tehát meg kell fékezned a büszkeséget, hiszen megtapasztaltad az egységet, azt gondolod, hogy ura vagy pedig, dehogy vagy még ura. Óvakodj a büszkeségtől. Tehát első beavatás asztrálszint. Második beavatás jön, ezt a keresztény szimbológia a keresztelés szimbólumával. Most ugye a Jézus történetére gondoljunk. Keresztelés szimbólumával szimbolizálja. A tanítványt ismét bemutatják, a beavatottat ismét bemutatják az adeptus gyülekezet előtt, de ez már egy sokkal erősebb beavatás. Még az elsőnél is sokkal erősebb és jelentősebb beavatási ritus. És amit az első alkalommal csatornát megnyitottak, ezen a csatornán keresztül még jóval erősebb szoláris erő fog beáradni. És a szoláris elmével kerül kapcsolatba és összhangba a második szintű beavatott. A mentális folyamatai ennek hatására jelentősen felgyorsulnak, mindent megért, mindent tud, és kialakul a belső intuíciója. Most itt egy fontos dolgot elmondanék, mert ugye amikor így szoktunk beszélgetni, vagy szoktak beszélgetni többek arról, hogy beavatás, arra gondolnak, hogy ez a pszichikus képességeknek az elnyerését jelenti. Pedig nem erről van szó. Ez egy nagy tévedés. A beavatás, a nagy beavatások erről szólnak, amiről most beszélek. Itt is nagy veszély ezen a mentális szintű beavatásnál, és nagy veszély az önteltség és a démoni büszkeség, ami azzal, hogy mondjam, abban a hitben ringatja a beavatottat, hogy ő már mindent tud a világról, és ezáltal tehát egy olyan tulajdonság alakul ki benne, számító lesz, hideg lesz, elkülönülté válik, és az a helyzet, hogy ebben a fázisban, akik idáig eljutottak, többször visszaesnek, többeket kudarc ér, majd a Szepes Mária könyvben is lehet látni ilyen visszaeséseket. Akár több életre is vissza lehet esni. És azt tanácsolják ilyenkor, a második beavatás után, hogy a munka, a nemes célokért végzett munka és a sok ember javának a szolgálata az, ami egy biztos védelmet adhat. Az ösvény egyre meredekebbé válik, a második beavatás megkapása után jön ugye a harmadik beavatás, amin a földi vágyak utolsó foszlányaitól is meg kell szabadulni. A keresztény szimbolika szerint ez Krisztus életében a színe változás. Csak jelezném, hogy a Márk evangéliumában ugye ennek Péter, Jakab és János voltak a tanúi, amikor egy hegy tetején voltak, amikor Jézus elváltozott, ragyogni kezdett, ruhája a hónál is fehérebb lett, ekkor megjelent neki Mózes és Illés, és beszéltek Jézussal, és ezután egy felhőből szavakat kezdett hallani Jézus, hogy ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. Tehát tulajdonképpen Jézus képes volt a fizikai testét levetett, magasan fejlett szellemi lényekkel társalogni. Ezt nevezik színeváltozásnak. A harmadik beavatás tehát tulajdonképpen a szellemi világ felé való teljes odafordulás és önátadás, amikor megérkezik a beavatott a teremtés szívébe. Na nézzük a negyedik beavatást. A harmadik fokozatú beavatás után a beavatottnak újra az emberek világába, a mélybe meg kell érkeznie, le kell ereszkednie a mélybe, azért, mert még mindig rengeteg fennálló tartozása van, és a természet behajtja rajta az összes tartozásának a megfizetését. Tehát meg kell fizetnie az összes korábbi életében hogyha még volt valamilyen tartozása, meg kell ezt fizetnie. És ezt az alászállást önként kell megtenni. Ugye a korábbi több száz életen keresztül súlyosan megszeghette mondjuk a testvériség törvényét, megsérthetett egyéneket, vagy csoportokat, tömegeket, és ekkor kell egyensúlyba hoznia mindent. Még vannak gyenge pontjai, ő még itt nem adeptus. Ami nagyon fontos, ha vannak okkult erői, azokat ebben a szakaszban már nem használhatja önmaga számára. Tehát saját maga számára soha, emberfeletti erőket nem használhat, csak a testvériség munkája érdekében, vagy más emberek megsegítésére. Gondoljunk Jézus történetére, gyógyítani, gyógyított, stb. Stb. Önmagára saját okkult erőit nem használhatta. Kegyetlen csapásokban részesül, tehetetlen, kiszolgáltatott, mindent el kell viselni, ugye ki kell egyenlítenie az addigi karmikus, hogy mondjam, hiányokat vagy cselekedeteket. Egyedül az akarata marad vele, és ebben a szenvedésben egyé válik az univerzális akarattal, és a keresztény szimbolika szerint ez a keresztre feszítés és az egész húsvéti ünnepkör, ezt nem írtam ide, de majd ki fogom egészíteni, ez az úgynevezett negyedik beavatás. A negyedik beavatásnál az úgynevezett öt bilincset le kell tenni. Ezek a bilincsek vágy az élet után a formai világban, vágy az élet után a forma nélküli világban, a gőg, az ingerlékenység és az illúzió. És ezután van az ötödik fokozat, a beavatás, az ötödik beavatás, amikor ezt a keresztény szimbológiával, a mennybe menetellel és a Szentlélek leszállásával szoktuk jellemezni, ugye a pünkösdi ünnepkör is ide, vagy ide tartozik. Ez jelképezi az adeptusságnak az elérését. Az adeptus felszáll, túlemelkedik a föld emberiségén, de ha úgy óhajtja, Krisztushoz hasonlóan visszatér tanítani és segíteni. És az első munkája az, hogy a tanítványaira kiárasztja az új erejét. És ez a pünköst. Nagyjából ennyit mondtam volna el a beavatásokról, mert még egy-két dolog van, nem túl sok, néhány szlájd, azt hiszem azért érdekes lesz elmondani, hogy kik ezek, akik a magasabb beavatásokkal, még ennél jóval magasabb beavatásokkal rendelkeznek. Ott arra a rajzra, ha vissza, vagy ábrára visszagondolnak, ott volt három egymás mellett a három aspektust, az elsőt, másodikat és harmadikat képviselő Manu, ugye ő egy gyökérfajnak a feje, ő egy teljes időszakra kidolgozza a faj fejlődésének a részleteit, vezeti ennek a fajnak a fejlődését, és amikor szükséges, még inkarnálódik is benne. Ő a Manu. Aztán van a világtanító, vagy bódhiszatvának is nevezik, de nevezzük inkább világtanítónak. Ő, aki a neveléssel, a fejlesztéssel és a vallással áll a legmagasabb, legszorosabb kapcsolatban, ő segíti az adott fajnak, hogy kifejleszthesse a szellemi téren mindazt, amire fokozatának megfelelően képes lesz az a faj. És aztán van a harmadik, a Mahácsohán, aki a művelődésnek és a civilizációnak a különböző formáit ciklusoknak megfelelően irányítja, hogy mindaz az isteni tervnek megfelelően bontakozzék ki. A csohán szó egyébként azt jelenti, hogy elérte valaki a tökéletességet, lemondott a nirvánáról azért, hogy segítse az emberiséget. Akkor itt egy-egy képet tettem ide, ugye a világtanítóról beszéltünk. Maitreya Buddha, Krisztus, Krishna, tehát őket nevezhetjük világtanítónak. Itt van Buddha. Ugye Buddha a magasabb szinten van, láttuk azon az ábrán, mint a mesterek. Tehát még egy fokkal, még egy szinten magasabb szinten van. Az úgynevezett Anupadaka világban lakozik, és az isteni bölcsességet küldi le az emberiség részére. A Buddhának a jelentése az, hogy aki elérte a célt, vagy Tathagatának is szokták nevezni, a legfőbb, a legfelsőbb megvilágosodottság a világ számára. Most a héten volt egyébként a Vészák ünnep, a májusi holttölte, ami egyben Buddha születésének, halálának és megvilágosodásának is az ünnepe. Ezt csak úgy érdekességként mondom, és ajánlok rögtön is egy könyvet, Leadbeater Mesterek és az Ösvény című könyvének a végén, például van a Vészák ünnepről egy nagyon érdekes rész. Azt azért még elmondanám, hogy itt a Buddhát olyan értelemben használjuk, hogy egy-egy világperiódusban, ugye hét világperiódus követi egymást, akkor minden világperiódusban megjelenik egy Buddha. Minden faj számára egy-egy Buddha a maga idejében. Úgyhogy érdekes, amikor én is járok ilyen kálacsakra gyakorlatokra, és akkor Buddháról szó van, és akkor még fölé képzeljük az őseredeti Buddhát. Tehát én azt gondolom, hogy az őseredeti Buddha, azok a régebbiek, korábbiak. Jó, és hát itt van egy kép a világúra, ez szintén rajz, aki itt volt a múltkori előadáson, és emlékszik arra, hogy a tűzurai, a lángfiai jöttek, és elhozták az értelmet az ember számára, és őt Sanat Kumarának nevezzük, ő a világúra. Tehát ő van ott a legmagasabb szinten, a legmagasabb pozícióban. Na, akkor még egyszer foglaljuk össze, hogy mi az a 10 bilincs, amiktől az ösvényen meg kell szabadulni. Ugye első beavatást már kitárgyaltuk elég részletesen. Második beavatásig az én káprázatától, a kételytől vagy bizonytalanságtól és a babonától. A negyedik beavatásig az érzelmek keltette örömökhöz való ragaszkodástól, a harag és a gyűlölködés minden lehetőségétől. Ez a negyedik beavatásig. Ugye? És jön az ötödik beavatásig, mi formabeli szépség és a formákban levő lét után való vágyakozástól, még ha az a mennyei létre vonatkozik is, forma nélküli élet utáni vágyakozástól, hiúságtól, gőgtől, izgatottságtól, ingerlékenységtől, annak lehetőségétől, hogy valami még az ember nyugalmát megzavarja, és a tudatlanságtól. Most látjuk, hogy micsoda elképesztő belső munka van itt, csak gondoljunk a saját életünkre. Micsoda hatalmas út áll előttünk. Tehát ez számomra a teozófia ezt adja, hogy megmutatja azt, hogy hol vagyok, és hova juthatok el. Na és akkor, ha már kilépett az emberi fejlődésből, ugye eljutott arra a szintre, hogy kilép az emberi fejlődésből, akkor még hét nagy út áll előtte. A dharmakája köntös, ugye belép a nirvána üdvébe, felveszi a dharmakája köntöst, tehát visszavonul tulajdonképpen a monádba. Felveszi a számbogakája köntöst, megtartja az átmabuthi manaszt. Aztán részese lesz a szellemi erő kincsestárának, felveszi a nirmanakája köntöst, megtartja a kauzális testet és valamennyi permanens atomot, és az emberiség védőfalának részévé válik, és részt vesz az okkult hierarchia spirituális erejének a létrehozásában. Aztán a negyedik út, hogy az okkult hierarchia tagjává válik, tehát a nagyfehér, mondjuk a nagyfehér testvériség tagjává válik, mint azok a mesterek, akiket itt megmutattam az előbb. Ők az okkult hierarchia tagjai. Átléphet a következő láncba építőként, erről majd a következő előadáson lesz szó, hogy mi is az, hogy lánc meg kör, csatlakozik az angyali fejlődés vonalához. Itt talán János már említette, hogy Mária egy korábbi előadásban, hogy Mária, ugye Jézus anyja, olyan hatalmas belső munkát végzett, hogy ő átléphetett az angyali fejlődés vonalára, mint nagy angyal tevékenykedik most. És a hetedik, csatlakozhat a naprendszer úgynevezett hivatalnoki csapatához, hogy bárhol és bármikor ott dolgozzon a naprendszerben, ahol és amikor szükség van rá. Azt mondják egyébként, hogy ez a legnehezebb út, ez a hetes. Tehát van az emberiségből való kilépés után is bőven út, sőt, azt mondanám még, hogy majd elhagyva a megnyilvánultat, várakozik a megnyilvánulatlan küszöbén, hogy a kozmikus napestéjén mindennel együtt visszasüllyedjen az abszolútba. Na, és akkor most biztatóul legyen itt az aranylépcső, amit Blavatskyné állított nekünk össze, és azt gondolom, hogy ez előttünk egy olyan kis, nagyon rövid összefoglalás, amit ha megszívlelünk, akkor már nagyon sokat mentünk előre. Tiszta élet, nyílt elme, megtisztult szív, élénk értelem, világos szellemi meglátás, testvérjes érzés tanulótársunk iránt, készség tanítást és tanácsot adni és kapni, személyes igazságtalanságok bátor elviselése, elveinkért való bátor helytállás, azok félelem nélküli védelme, akiket igazságtalanul bántanak, és az emberi haladás és tökéletesedés eszményének folytonos, éber szemmel tartása, amit a titkos tudomány elénk tár. Ez az az aranylépcső, amelynek fokain a tanuló felhághat az isteni bölcsesség templomához. És akkor én ezzel befejeztem az előadásomat. Néhány irodalmat tudok ajánlani, amik fönn vannak a Teozófiai Társulatnak az oldalán. Az egyik ez a könyv, a Leadbeater-nek a Mesterek és az Ösvény című könyve. Ezek letölthetők, ez nincs kiadva ez a könyv, de letölthető, ki lehet nyomtatni, el lehet olvasni. Aztán Anni Bezántól például a Mesterek című viszonylag rövid kis könyvecskét. Geoffrey Hodgsontól ajánlom a Tökéletesedés felé vezető Ösvény című könyvecskét, illetve a fogalmakhoz egy valamelyik múltkori alkalommal osztottunk a teozófiai alapfogalmak kis könyvecskét, és abban nagyon-nagyon sok minden fogalommagyarázat, ki az adeptus, ki az aseka, nem tudom én, ki a manu, tehát ezek mind megtalálhatók leírva. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet.